Sziasztok, gyülekezet! Sziasztok, jó, hogy itt vagytok! Ennyire jó volt ez a dicsőítés. Azt hiszem, hogy nekem most azt érzem belül, hogy inkább imádkoznék egyet, mielőtt bármit mondok. Úgyhogy imádkozz velem ott a képernyő előtt. Mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy dicsőítéssel kezdhetjük a vasárnapot, és szeretném, hogy úgy éljük meg a vasárnapjainkat, ezt az egy órát, mint amikor elmegyünk templomba, elmegyünk gyülekezetbe, hogy odaszálljunk neked. Ez az idő, ez szent. A szent az azt jelenti, hogy elválasztott. Ez az idő el van választva a többi időnktől. Ez neked van odaszállva. Szólj a szívemhez, nekem is, miközben olvasom az igét, és magyarázom, és kérlek, hogy minden legyen a te szavad szerint, a te igéd szerint. Semmit ne tegyek hozzá, és ne vegyek el belőle. És kérlek, formáld a szívünket. Értesd meg velünk az igén keresztül, hogy kicsoda Krisztus. Hogy mit jelent téged követni ebben a földi létben, mit jelent döntéseket hozni, és mit jelent hatással lenni a környezetünkre. A Jézus nevében. Amen. 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 Gyertek velem a Józsué könyvéhez, hogyha otthon vagy, akkor csak bátorítani szeretnélek téged, hogy jegyzetelj. A jegyzet az nem nekem szól, az neked szól. Annak a gondolatoknak az összessége igazából, ami az én beszédem, a belső monológod és a mennyei kijelentésnek az összessége. Én hiszem, hogy mindannyiunknak egy üzenet alatt lesz saját megértése abból, hogy mit jelent neki Isten és Isten igéje. A Józsué könyvét nézegettem, és Józsué könyvében van egy nagyon érdekes igerész. Egy darab igevers a kiindulás. Józsué 24-15. Adok neki kontextust, de oda megyek én is a Bibliámban. Józsué 24. Ezt mondja a népnek. Ha nem akarjátok az örökkévalót szolgálni, akkor döntsétek el még ma, hogy kit fogtok szolgálni. Választhatjátok őseitek isteneit. Akiket ők szolgáltak a folyón túl, vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. És most jön a kulcsmondatom mára, de én és a családom az örökkévalót fogjuk szolgálni. Választhatjátok őseitek isteneit, akiket ők szolgáltak a folyón túl, vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és a családom az örökkévalót fogjuk szolgálni. Kettő vázlatpontom lesz a mai üzenetben, nagyon egyszerűre vettem. Az első vázlatpontom az, hogy de én. De pár érdekesség Józsuéről, mielőtt belemennék részletesebben. Józsué Mózesnek az utódja volt. Mózes, aki kihozta Izraelt Egyiptomból. És Józsué folyamatosan megjelenik egy-egy csatánál, amikor Mózesnek a kezét fölemeli Áron és tartják, akkor éppen Józsué a hadvezér, és ő küzd az Amálekitákkal, azt hiszem, így kell kimondani, Amálekitákkal. Ő az, aki felmegy a hegyre, amikor a nép vétkezik, és aranyborjút csinál magának, és Isten megjelenik a hegyen, és letölti a felhőből a 10 parancsolatot, akkor Józsué az egyik, aki oda van írva, Nún fia Józsué, aki felmegy Mózessel, és látja Istennek a jelenlétét. Bár Mózes megy be a felhőben, azt mondja, de Józsué ott van vele a hegyen. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Látszik az, hogy ő mindig ott volt tűz közelben. Amikor kevesen azok egyike, amikor a Szent Szellem még Krisztus előtt kiáradt több emberre. Általában az Ószövetségben azt látjuk, hogy a Szent Szellem mindig egy emberen volt rajta, a profétán, illetve a királyt felkenték, és ő rajta is megnyugodott Istennek a Szent Szelleme. És látjuk azt, amikor Mózes már nem bírja a terhet, és azt mondja az apósa, hogy oszd szét ezt. Akkor azt mondja Isten Mózesnek, hogy ez jó dolog, veszek abból a lélekből, ami benned van. Nem elvette a Mózesből a lelket, hanem vett ugyanabból a lélekből, és még adott azoknak az embereknek, akik vezetők voltak. Ő az egyik, aki megkapja a Szent Szellemet, még Krisztus előtt. Nagyszerű hadvezér, és amit látunk a Józsué 24-ben, az az, hogy ő újra megköti a szövetséget, azt a szövetséget, amit a 2 Mózes 24-ben Mózes először megköt a néppel, amikor a 10 parancsolatot lehozza a hegyről, és azt mondja, hogy Isten ma szövetségre lép veletek. Józsué élete végén ezt a szövetséget frissíti, és azt mondja, hogy emlékezzetek meg erről a szövetségről. És mindegy, hogy mit gondoltok, teljesen mindegy, hogy mit gondoltok az elmúlt időszakról. Én, és a régi fordításban nagyon tetszik az a szó, hogy én és a házam népe az Urat szolgáljuk. Úgyhogy Józsuénál látjuk azt, amit én szoktam férfiaknak idézni, hogy a bátorságot Isten kéri, nem adja. Józsuénak azt mondja Isten sokszor, hogy légy erős és bátor, légy erős és nagyon bátor. Józsué volt az, aki igazából bevezette a népet az ígéret földjére, és minden várost elfoglalt, és kiosztotta a 12 törzsnek a megfelelő helyeket, felparcellázta a földet, ha lehet így mondani. Ehhez iszonyatosan nagy bölcsesség kellett, és Istennel kapcsolat. De én. Szóval amikor úgy vagy ezen a földön, és úgy éled az életedet, hogy tehetném ezt, tehetném azt, mondhatnám ezt, de nem teszem. És szeretném, hogyha el tudnád mondani, és lenne erőd elmondani, hogy igen, én tehetném ugyanazt, mint bárki más. Józsué bátran mindenki előtt felvállalta azt, hogy ő, neki az álláspontja fix. Még mielőtt bárki bármit mond, ő letisztázta, hogy neki ez az egy lapja van, nincs rejtett kártyája, nincsen rejtett terve, nincsen menekülési útvonala, nincsen B, C, D és egyéb más opciók. Egyetlen egy opciója van, én és a családom az örökkévalót fogjuk szolgálni. A döntésed, ahogy ő is, a döntéshozás az egy kulcsfontosságú dolog. Döntéshozni. Döntéshozni még azelőtt, mielőtt bárki mondana bármit. Hozol-e döntéseket az életbe, hogy megpróbálod Isten szerint élni. Isten szerint átgondolni, Isten szerint újra gondolni, és azt mondani, hogy én pedig ezt fogom csinálni. Mert eszméletlen egy hatása van a bátorságunknak a döntéshozásban. Mondok egy egyszerű példát. Voltam egy túrán, ahol volt egy feladat, és engem megdöbbentett az, hogy én utálom a hideg vizet. Nagyon nem szeretem a hideg vizet. De az volt a feladat, hogy át kellett menni egy patakon. És láttam a csapattársamat, ahogy belelép a patakba. És tudtam, hogy mögöttem jön egy csapattársam. És az a pillanat, hogy csendben belelépett előttem a patakban, az azt okozta bennem, hogy én csendben beleléptem a patakba. Pedig megmondhatják a barátaim, hogyha a Velencei tóba bele kell mennem nyáron, az nagyjából egy 15-20 perces procedúra, mire beleteszem az egyik lábamat, aztán a másik lábamat, aztán érzem, hogy jön föl a csík a lábamon, pedig egy 20x fokos pocsolyáról beszélünk, ez pedig egy december első hétvégéjén egy feldúzzadt hegyi patak volt, amiben bele kellett lépnem. Az a hatás, amit elém rakott a csapattársam és barátom, hogy ő belelépett ebbe a vízbe, és ő azt mondta, hogy már pedig én ezen átmegyek, mert ez az egy opció van, ezen most át kell menni. Nekem azt okozta, hogy kérdés nélkül, nyöszögés nélkül, nyivákolás nélkül beleléptem a patakba, és addig mentem, ameddig kellett. És nagyon érdekes volt látni azt, hogy mögöttem ugyanezt történt. A döntéshozásod, a bátorságod a döntéshozásban ugyanilyen hatást válthat ki a környezetedben. Csak azért, mert te meghozol egy erélyes, jó döntést, a mögötted levő ember azt fogja mondani, hogy nekem is erre kell mennem. Muszáj erre mennem. Kit szolgálsz az életben? Ez ugyanaz. A döntés és a nem döntésed irányzad. A nem döntés is döntés. Ezt szoktam mondani, és most is mondom. Józsuéban azt tetszik, hogy ő előre eldöntötte. Még a nép nem mondott semmit, de ő már eldöntötte, hogy kit fog szolgálni. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy tartózkodunk. Tartózkodunk, mert az jó. Tartózkodunk, mert akkor majd meglátjuk, hogy majd hogy fog kialakulni a csata, meg hogy fog kialakulni a körülmény, meg az energiák a csapaton belül, vagy a döntéshelyzetben. Az az igazság, hogy ez nem jó. Az az igazság, hogy nem jó. Sokszor azt látom, amikor a nép mondjuk döntésképtelen, vagy egy ember döntésképtelen, pontosan még halmozott problémák jönnek, mint hogyha az elején eldöntött volna valamit. Lehet, hogy rosszul, de azt korrigálhatod. De a nem döntés igazából szintén döntés, amellett, hogy nem teszel érte. Az életben mindig szolgálunk valakit. Józsué ezt is kiemelte, és azt mondta, hogy én és a családom az örökkévalót fogjuk szolgálni. Amikor szembenézek magammal, és egy rossz napom van, akkor eldönthetem, hogy kit akarok szolgálni. Akarom szolgálni az önzőségemet, vagy Istent. Jézus erről beszél, hogy nem tudod a kettőt egyszerre szolgálni. Nem tudod azt mondani, hogy neked is jó legyen, de közben betöltsd Isten igéjét. Nem. Vagy Isten igéjét töltöd be, és az jó lesz neked, még akkor is, ha nem látod, vagy a saját önzőségedet töltöd be, ami lehet, hogy nem lesz jó a körülötted levőknek, és a végén még neked sem lesz jó, és helyre kell hozni ezt is. Szóval a szolgaság és a szolgálat, ez a szolgálat azt úgy értem, hogy valamit mindenképpen szolgálsz. Ez a döntésedhez összekapcsolódik. Mert hogyha eldöntöd azt, hogy te Isten szolgálod, akkor ezzel egyre jobban kizárod azt, hogy mást szolgálsz. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy mi az a más. Lehet az egy telefonos játék, lehet az egy harmadik hamburger a nap folyamán, lehet az a tizedik csoki a nap folyamán. Választhatsz, hogy Istent szolgálod, vagy azt szolgálod. Mert a kettő között, mondom, húzhatod az időt, de az a csokis puding a hűtőben az erősebb lesz. És nálam erősebb. Volt szituáció, amikor egy barátom ott lakott nálunk, és jött haza hajnalban, mert addig dolgozott, és én álltam a hűtő előtt a győri édes kekszel és a tejjel, és ettem a kekszet és a tejet ittam hozzá, ami, hát igen, hajnalok hajnalán nem a legegészségesebb dolog. De nem bírtam ki, és azt mondtam, hogy most akkor ezt szolgálom, a gyomromat szolgálom. De miből fakadnak a jó döntések? Miből fakadnak a jó döntések? A döntés a te kezedben van, ezt már így mondtam, Józsué, és hozott egy döntés. A jó döntések Isten igéjéből fakadnak, én azt gondolom először. Isten igéjéből. Az, hogy mennyi időt töltesz Isten igéjével. Én igyekszem az életemben egyre többet olvasni a Bibliát, és sokszor, főleg amikor vége van egy egész napos Zoom meetingnek, ami tényleg 0-24-ben kb. Úgy érzem, mintha reggeltől estig folyamatosan meeting lenne, akkor is az van bennem, hogy lefekvésnél csak olvassak még egy sorral több igét, mint amit én jónak látnék. Azt hiszem a konditermekben is ez a kihívás, meg amikor elmész túrázni, vagy elmész biciklizni, hogy még egy emelkedőt, még csak egy emelkedőt, ha megteszel, akkor fognak az izmaid növekedni, akkor fog az agyadban egy új gondolat megfogalni, akkor fog a szellemedben átkapcsolni valami, amikor még egyet megteszel, még egyet, még egyel többet. Az a vágy, ami Józsuében volt, az kell, hogy engem meghatározzon, és téged. Én az Urat, az örökkévalót akarom szolgálni. De én, és ez a de én, ez kritikus, mert nézhetsz arra, ami a világban van, nézhetsz arra, ami körülötted van, pontosan arra nézett Józsué is. Ezért kellett neki kimondani, hogy de én. Amikor tovább megy, akkor egyértelműen kiderül, Józsué ezt felelte. Ha elhagyjátok az örökkévalót, és továbbra is más isteneket imádtok. Tehát volt egy probléma a népben, ők más isteneket imádtak. Annak ellenére, ami történt velük. Ő nekik ott maradtak. Azt mondja, nem lesznek képesek az örökkévalót szolgálni, ha közben más isteneket is szolgáltak, mert Istenünk az örökkévaló szent, féltőn szerető Isten, aki nem szenvedheti, ha más isteneket imádtok. Nem nézi el nektek bűneiteket, és nem tűri a hűtlenségeteket. A nép azonban így válaszolt, az örökkévalót fogjuk szolgálni, és nem fordulunk el tőle. Nagyon érdekes ez a párbeszéd, ez kicsit olyan, mint a lelkiismeretem és Isten, amikor beszélget. Kicsit úgy érzem ebben a részben, olvassátok el a 24. részt a Józsué könyvében, hogy mintha győzködni kellene a népet, hogy te szolgáld már, de nem veszed észre, hogy ő jót akar neked, nem veszed észre, hogy ő vezetett el idáig, nem veszed észre azt, hogy ő viselt gondot rólunk, hogy itt vagyunk az ígéret földjén, nem veszed észre, és te még mindig az előző módszerekhez, az előző istenekhez, az előző mindenhez akarsz ragaszkodni, de nem veszed észre, és olyan az egész, mintha Józsué folyamatosan győzködné az ő népét, vagy Istennek a népét, akit ő vezetett, hogy de figyeljetek, muszáj választanotok. Ma neked muszáj választanod. Teljesen mindegy, mi volt a hét eddigi részén, ma a döntések kezedben van. Miből fakadhatnak még jó döntések? Emlékezés arra, hogy mit tett értünk Isten. Robert Ferguson még jóval korábban prédikált egyet arról, hogy a zsidóság mindig akkor kezdett el hanyatlani, amikor nem figyeltek a történetükre, nem mesélték el a következő generáció történeteket, nem találkoztak a zsinagógákban, azon a helyen, ahol ezt megosztották, és nem beszélték a nyelvet. Nem beszélték a nyelvet, a saját nyelvüket. Azt gondolom, hogy erre figyelned kell nekem is, és nekem is. Emlékeztessük magunkat. Az, hogy a pici lányomat hazamegyek és dajkálom esténként, az nem természetes. Az, hogy van hova hazamennem, az nem természetes. Az, hogy vannak barátaim, az nem természetes. Az, hogy van mit ennem, az nem természetes. Az, hogy van ruhám, az nem természetes. Az, hogy beszélhetek hozzátok, és ebben nem vagyok akadályozva, az nem természetes. Az, hogy egészséges vagyok, az nem természetes. Ezt mindent Istentől kaptam, és úgy kell vele bánnunk, mintha miénk lenne, de legyen meg az alázat bennem és bennünk, hogy ezt Istentől kaptuk, és szolgáljunk úgy Istent, hogy amikor visszatérünk hozzá, ez a test, ez tudjon produkálni olyan gyümölcseket, olyan magvakat szórjon el az életünk, amire még az unokáink, dédunokáink is azt mondják, hogy a dédpapa hogy a nagypapa az olyan jókat mondott nekem, és mindig annyira jó volt vele lenni, mert megnyugodtam vagy. És tudjátok, a mai világban sokkal fontosabb az, hogy a környezetedben megnyugszik-e valaki. Meg tudunk-e nyugodni egymásnak a környezetében? Tudunk-e 5 percig csak úgy lenni, hogy vagyunk? És sokkal többet számít az, hogy ott van az a valaki, mint sem az, hogy éppen miről beszélünk. Miről beszélünk? Az egyik tudós emberünk mondta azt, hogy a legértékesebb dolog, amit egy ember adhat a másiknak, az az ideje. Igazából semmi más, mert most minden tárgyi vagyon elmúlik, minden elmúlik. Az egyetlen egy dolog, amit adhatunk, az az idő. Imádkozás, a harmadik. És aztán ezt kimondtam, mert az első feléről fogok ma beszélni arról, hogy de én és a családom, és következő alkalommal fogok beszélni nektek arról, hogy az örökkévalót szolgálni mit jelent. Ez a dönts, és azt mondtam, hogy dönts, sokszor a nem döntés, és a stagnálás az rosszabb helyzetbe hoz, mint hogyha nemet mondanál, vagy igent mondanál az adott gondolatra. Nincs bűntelen ember egy sem. Ezt azért mondom, mert Józsuénak is voltak hibái, nekem és neked is vannak hibái, de nekem nagyon tetszik az a párbeszéd, amikor a hibákról beszél Isten. Amikor a vágyakról, a rossz vágyakról, a rossz gondolatokról először szó esik a Bibliában, az Kain és Ábel. Amikor Isten szól az adott emberhez, hogy mit gondolsz erről vagy arról, még mielőtt a bűn megtörténne. Ádám Évánnál csak azt olvassuk, hogy már megtörtént, és Isten beszélget velük, viszont Kainhoz oda megy és azt mondja, hogy látom, mi van benned, látom, mi van benned, és nem mond semmit arra, hogy ez jó vagy rossz, hanem azt mondja, hogy de te uralkodj rajta, de te uralkodj rajta, de te uralkodj rajta. Azt mondja, a bűn mindig az ajtó előtt áll, és rád vágyik. Vágyik ránk a rossz dolog. Szoktam ezt esküvőkön mondani, hogy rombolni sokkal könnyebb. Telerakni a mosogatót és úgy hagyni sokkal könnyebb. Szétszórni a ruhánkat a lakásba sokkal könnyebb. Azért mondok ennyire egyszerű példákat, mert azt hiszem, hogy ennyire egyszerű példákra van szükségünk. De összeszedni a ruhákat, a helyére tenni, szétválogatni, rendet tartani, rendet rakni, fölporszívózni, elmosogatni, helyére tenni a tányérokat, megvárni, míg megszárad. Ez, kivéve, hogyha nem mosogatógéped van, és szállítógéped, kiváltságosak ezt is elmondhatják, hogy a ruha is szárazan kerül ki, meg az edény is szárazan kerül ki. Nálunk még azért vannak hiány dolgok, de sokkal nehezebb rendet tartani, rendet tenni, mint rombolni. És ez a gondolataidra is igaz. Ez a gondolataidra is igaz. Ezért kell nagyon stabilan elhatároznod azt, hogy de én és a családom. Hadd menjek tovább. Isten mindig egyes szám második szemében beszél hozzám és hozzád. Milyen érdekes, hogy amikor az 5 Mózesben adja a 10 parancsolatot, ha visszagondoltok, és nem is kell nagyon föllapozzátok, tudjátok, hogy hangzik a 10 parancsolat. Ne készíts magadnak semmilyen báványt, csak Istent imádd. Te! Te ne gyilkolj! Te ne kövess el házasságtörést! Ne lopj! Nem azt mondja, hogy ne lopjatok, ne öljetek! A felelősség mindig az egyénen van. És amikor megnézzük Krisztust, ahogy eljött a földre, ő is, mint egyén vállalta magára a világ összes bűnét, és azt mondta, hogy én vagyok az, aki most átokká válik és bűnné ezen a kereszten. Én vagyok az, akin keresztül beléphetsz az életbe. Én vagyok az az ajtó, amin keresztül megnyílhatsz. Ő is arról beszél, hogy én vagyok neked. Én vagyok neked a kapocs. Szóval te ne tedd. Attól, mert más így csinálja, ahogy az előbb is mondtam. Attól, mert még mindenki ezt mondja, de te dönthetsz. Te válaszd az életet. Azt mondtam, azt mondja tovább az 5 Mózesben, a 30. részben, a 19-20-ban. Ez csak egy kis lábjegyzet. Azt mondja, tanúm az ég és a föld, hogy én elétek tártam a választást. Élet és halál, áldás és átok között. Nem azt mondja, hogy megáldalak, vagy megátkozlak. Isten nem akar téged átkozott, vagy áldott pozícióba tenni. Ő rád bízza a döntést, te választasz, hogy az áldást választod, vagy az életet. Mert hogy folytatja? Annyira érdekes, és ebben látom Isten szívét, hogy ő szenvedélyesen és féltően szeret bennünket. Válasszátok hát ezért az életet, hogy sokáig élhessetek ti is, meg utódaitok is. Szeressétek Istenünket, az örökkévalót, hallgassatok a szavára, és engedelmeskedjetek neki, ragaszkodjatok hozzá, mert számotokra az örökkévaló az élet. Mert számotokra az örökkévaló az élet. Nem a kaja, amit megeszel, nem a menő zene, amit hallgatsz, nem a jó autó, nem is a család igazából az élet. Ha belegondolok, én férfiként sokszor én adom a családnak az életet, szellemileg is, akár fizikailag is, mint sem a család adná nekem. Ha belegondolunk, ez így megy lefelé. Én adok életet, és feleségem a következő generációnak, ők majd a következő generációnak. Tehát válaszd az életet azért, hogy élhess te is, és az utódaitokat. Szeressétek az örökkévalót, mert ez számotokra az örök, az, mert számotokra az örökkévaló az élet. Ő ad nektek hosszú és boldog életet azon a földön, amelyet megesküdött őseinknek, hogy nekik adja azt. Úgyhogy legyen ez benned, hogy én Istent akarom szolgálni. És mi van a családommal? Ez a rész ijesztő lehet. Aztán lassan be is fejezem. De ez a rész ez ijesztő lehet. Ez a rész azért lehet ijesztő, mert azt gondolnánk, hogy megúsztuk azt, hogy vezetünk. Megúsztuk azt, hogy hatással vagyunk másokra. Megúsztuk azt, hogy nekem ki kell mondanom át, vagy mit. Szoktam mondani, hogy muszáj állást foglalnod. Amikor van egy döntéshozás a gyülekezetben, van egy döntéshozás otthon a családban, muszáj kimondanunk azt, hogy szerintem A, szerintem meg B. Mert amíg nem mondasz ki át vagy B-t, addig nem tudsz elkezdeni pro és kontra érveket gyártani. Amíg azt mondod, hogy meglátjuk, mi lesz, addig sodródsz. És a sodródás, hadd mondjam el, nem visz jó helyre. Mert akkor kiengedted a kezedből a kontrollt, nem is foglalsz állást amellett, amit látni szeretnél az életedben, úgyhogy valakinek a szolgájává válsz. A sodródás is szolgává tehet. És akkor azt mondhatod, hogy hibáztathatod azt, hogy én nem gondoltam, hogy ilyen helyzetbe fogok kerülni, én csak tartózkodni akartam. De belesodródtam. És igen, bele lehet sodródni rossz helyzetekben, rossz anyagi körülményekben, rossz kapcsolatokban, de mindez visszafordítható. Mindez visszafordítható. Ha azt mondod, hogy én, és a családom az örökkévalót fogja szolgálni. Nagyon sokszor meggátol bennünk a saját hibázásunktól való félelem. Mi lesz, hogyha hibázok? Az az igazság, hogy a félelem az passzívvá teszi az embert, és a tétlenség az pedig visszakozást, visszalépést és csüggedést fog, és szorongást fog produkálni. Tudod ki felé? Más emberek felé. És jelen körülmények között az egymással való kapcsolatunk az egyetlen kulcs, hogy átvészeljük ezeket a bezárt napokat, és azt mondjuk, hogy te én felhívok valakit, mert szükségem van valakire. Azért, mert félsz a hibától, félsz kimondani, hogy én elkövettem ezt vagy azt, félsz felvállalni. Azt mondja a Biblia, és nekem ez nagyon tetszik, hogy aki gonosz, az el akar rejtőzni a sötétségben. Azért, mert hogyha fény derülne rá, akkor meglátnánk, hogy mennyire gonosz. De aki jó, az kijön a világosságra. Miért? Mert amikor kijöttem a fényre, látszik, hogy mi a rossz, ezért tudom korrigálni. És nem fél attól, hogy mit fognak látni az emberek. Mert ő neki fontosabb, hogy a fényben legyen. Fontosabb az, hogy tudjon változtatni rajta. De ez kell bátorság. Ez kell bátorság. És igen, össze kell szednünk a bátorságunkat. A hibázás igazán akkor baj, ha soha nem tanulunk a hibából. Hibázni lehet 5-szer, 10-szer, 77-szer, 7-szer. Azt mondja, hogy ha a testvéred vétkezik ellened, tehát hibázik ellened, hányszor bocsáss meg neki? 77-szer, vagy 77-szer, 7-szer. Attól függ, melyik fordítást olvasod. Egy őszinte ember hibáin keresztül, mondjuk egy családot, ha vezetsz, egy baráti társaságot, ha vezetsz. Amikor Robert mondta a múlt héten, hogyha emlékeztek, hogyha Isten szelleme benned él, az emberek figyelni fognak. Azért, mert egy olyan lelkület vesz téged körül, egy olyan szellemiség, amit Isten ad. És azt mondják az emberek, hogy én miattad nem káromkodok, vagy én miattad nem beszéltem csúnyán az elmúlt időszakban, vagy amikor veled vagyok, akkor én úgy mindig úgy van egy tartás. Isten az ad egy tartást. Isten benned, amikor hagyod, hogy átvegye a terepet, akkor ad egy tartást. És az őszinte ember hibáin keresztül is tud vezetni Isten. Én nem látom a Bibliában azt, amikor mondjuk Dávid megbánja a bűnét az egész nép előtt, és azt mondja, hogy vétkeztem, és azt mondja a prófétának, vétkeztem, ez sem Isten kezébe. Hogy abból nem helyreállás jött volna. Már nagy volt az ára, amit megfizetett, mert minden hibának van ára és következménye, és a bűneinknek van következménye. De Isten tudja enyhíteni azt a sebet, azt a fájdalmat, azt a helyzetet, amit okoztál, vagy okoztam, vagy okoztunk egymásnak. Hatással vagy a családodra, ha szeretnéd, ha nem. És nagyon sokszor túl sok energiát ölünk bele abba, hogy mutassuk a jó képet, miközben egy őszinte párbeszéd sokkal többet tud építeni. Sokkal többet tud építeni, mint az, hogyha egy jó képet mutatunk, hogy igazából minden rendben van. Az a nehéz időkben, mutat a szilárd hit, és a hűség az, ami mondjuk megtartatja a gyerekeidet, megtartatja a barátaidat. Amikor azt mondod, hogy igen, összeomlik a gazdaság, igen, elveszítették a de én és a családom erre fogok fókuszálni. Hogy az örökkévaló velünk volt, velünk lesz, és velünk van. De én és a családom. Felelősséget tudunk-e vállalni a környezetünkért? Az Új Szövetségben olvassuk több helyen, hogy amikor megtért egy ember, akkor bemerítkezett ő és a háza népe. Bemerítkezett ő és a családja. Dávid a Zsoltárokban így ír, a 101. Zsoltárt írd föl magadnak, és olvasgass. És közben gyertek zenészek nyugodtan. 101. Zsoltár. Hűséges szeretetedről és igazságodról éneklek örökkévaló. Zsoltárt éneklek neked. Ügyelek rá, hogy ártatlanul éljek, mikor jössz el hozzám. Gondom van rá, hogy tiszta szívvel éljek, családommal együtt. Gondom, annyira tetszik ez, gondom van rá, hogy tiszta szívvel éljek a családommal együtt. Nem fogok bálványokat imádni, semmi közöm hozzájuk. Gyűlölök mindent, ami elfordíthat tőled. Távol legyen szívemtől minden hamisság és gonoszság. Semmiféle gonoszhoz ne legyen közöm. Ezek mind gondolatok, amiket eldönthetsz. Mind gondolatok, amiket mondhatsz reggel magadnak, hogy ma nekem semmi közöm nincs a lustaságomhoz. És nem is akarom, hogy legyen. Ma nekem semmi közöm nincs ahhoz a rossz gondolathoz, hogy menjek el innen és hagyjak itt mindent a csodába. Ma nekem semmi közöm ahhoz, hogy elegem van mindenből. Nem szolgálom ezeket a gondolatokat, hanem amit szolgálok, az az örökkévaló. És azt mondja Jézus a János 10:10-ben, hogy én azért jöttem, hogy életet adjak, és az életetek bőséges legyen. Bőséges. Miben bőséges? Az Istennel való kapcsolatban bőséges. Mert azt írja az 5 Mózes is, és Jézus is, hogy szeresd Istent, ez az első parancsolat. Nem az, hogy kövesd a szabályokat, nem az, hogy tegyél meg mindent, hanem azt, hogy szeresd Istent. Szeresd Istent. Azt hiszem, hogy amikor van egy házassági konfliktus, vagy a gyerekünkkel egy konfliktus, akkor az egyik legjobb visszafordító pontja az a mondat, veszekedés közben. Tudjátok, a pásztor mindig csak illusztrációkat használ, nálunk minden rendben. De a mondat, ami sokszor megfordítja, hogy de szeretlek. Miért csináljuk ezt? Hát én szeretlek téged. Mondhatod ezt magadnak? Miért zúgolodom Isten ellen? Hát szeretem őt. Szeretem a szabályait, szeretem a rendelkezéseit. Ránézek a világra, és látom, hogy ez az egész hihetetlenül egyben van. Az, hogy minden nap a madarak esznek, minden nap fel kell a nap. És minden napnak ott van az ígérete, hogy ez egy új nap, a kegyelme Istennek megújult ma, ami neked is szól. Elpusztítom, aki titokban bevádolja a szomszédját, ezt mondja Dávid. Elég Superman pozícióban lehetett aznap, vagy ilyen szuperhős hangulatban kelhetett fel. Nem állhatom, aki büszke és nagyra vágyó. Keresem a hűségeseket, hogy együtt lakjanak velem. Csak aki tiszta életű, az szolgálhat nekem. Nem lakhat házamban csaló és hamis lelkű, nem tűrök jelenlétemben hazugokat. Minden reggel kigyomlálom országomból a gonoszokat, kiírtok az örökkévaló városából minden gonosztevőt. Hát azt nem tudom, hogy ez így történt, de ez elég véres jelenet lehet, hogy minden reggel akkor így körbe megyek a... Viszont egy dologban át tudjuk ezt ültetni a gondolatainkba. Minden reggel kigyomlálom azt, hogyha mondjuk rémálmom volt éjszaka, mert annyit pörgettem magam a saját aggódásaimon, hogy beleálmodtam az éjszakába azt, hogy hihetetlenül rossz volt minden. Akkor nyomláld ki azokat a gondolatokat, amik benned vannak. Adj teret annak, tudjátok, hogyha valahonnan elveszel valamit, akkor ott üresség lesz. Oda betehetsz valamit, de hogyha nem veszed el, ha nem takarítasz ki otthon, és behívod a vendégeket, akkor hiába mondod azt, hogy de hát én szerettem volna, meg én szeretem a rendet. El kell venni a koszt a vendég elől, ahhoz, hogy a vendég be tudjon jönni egy tiszta helyre. Lehet, hogy egy kicsit bagatell példa, de ez így van. Gondom van rá, hogy tiszta szívvel éljek. Nekem van gondom rá. Nekem, az én felelősségem, hogy gondom van rá, hogy tiszta szívvel éljek családommal együtt. Több figyelem Istenre. Több figyelem. A mai nap ez kell nekünk. Több figyelem Istenre. Egy perccel hosszabb bibliai olvasás. Egy imádkozz napi rendszerességgel egy családtagért. Azt gondolom, hogy a kulcs az mindig az egy mértékegységben van. Ha egy év alatt, minden hónapban egy családtagért imádkozol, egy év alatt 12 családtagodért imádkozol. Mondj nemet a visszatérő rossz gondolataidra. Mondj nemet, de te uralkodj rajta. De te uralkodj rajta. Úgyhogy legyen ez bennünk. A Filippi 2:5. mond egy nagyon érdekes dolgot, és aztán belemegyünk a dicsőítésbe, és adok teret nektek arra, hogy érjen le ez az üzenet. Gondolkozzatok ezen az üzeneten. A Filippi 2. Én igazából felolvashatnám az egészet, mert annyira jó. Én az efézusoknál raktam le a jelzőmet. Na, jól összekavarom magam. Filippi 2. Kövessétek Jézus példáját, arról beszél. Filippi 2:5. És csak megtalálom egyszer, ahova tettem. Ennek Balázs az oka. Balázsra még az előtte átnéztük a jegyzetemet, próbáltuk beszélgetni, hogy mit mondjak, mit nem mondjak, és miatta most nem tettem be a könyvjelzőt. Úgyhogy ez az ő hibája, sajnálom. De ez is egy tökéletes példája annak, hogy mennyire jól lehet hárítani. Nem az ő hibája, dehogy is. Ez nem. Várhatok-e tőletek bátorítást, vagy isteni szeretetből fakadó vigasztalást? Ezt mondja Pál apostol. A Krisztusban. Van-e igazi közösségünk egymással a Szent Szellemben? Van-e bennetek könyörületesség és együttérzés irántam? Ha igen, akkor tegyétek meg, amire kérlek titeket, hogy az örömötöknek ne maradjon semmilyen híja. Hozzátok összhangba egymással a gondolkozásotokat. És ugyanazzal az isteni szeretettel szeressétek egymást, éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a célra törekedjetek. Ne az önzés, vagy a dicsvágy irányítson benneteket, ellenkezőleg legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Itt jön a kulcs, amit szerettem volna ma. Az a gondolkozásmód és törekvés. Az a gondolkozásmód és törekvés. Pál apostol is kihangsúlyozza, hogy kell törekedni arra, hogy a gondolkozásmódod milyen. Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon. Uralkodjon hát bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Öröktől fogva isteni természetű. Mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Keresztények vagyunk, Istenhez tartozunk, nem ebből a világból vagyunk, de ebben a világban vagyunk, de nem élünk vissza ezzel az állampolgársággal, amiről Robert beszélt. És nem fentről beszélünk lefelé, hanem rendről beszélünk fölfelé. Tehát fölfelé emeljük az embereket, mi toljuk fölfelé az embereket, mi részesítjük előnybe a másik embert. Nem élünk vissza azzal, hogy nálunk van az igazság, hanem előnyben részesítjük a másikat. Önként mondott le minden dicsőségről, nem az a lényeg, hogy az én projektem futott be, hanem az a lényeg, hogy együtt sikerre visszük. Önként mondott le minden dicsőségről, vállalta, hogy szolgává legyen és emberré lett. Szolgai formában élve a földön még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Isten ezért mindenek fölé emelte, és olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb, térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére, menjen, földön és föld alatt, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Nagyon tetszik Pál apostol, hogy ezt kifejti, mert kifejezi azt, hogy neked kell uralkodnod, neked kell törekedned arra, hogy a gondolkozásmód Krisztusról a fejedben uralja az életedet. Ki neked Krisztus ma? Ha nem volt lehetőséged soha dönteni Krisztus mellett, ha nem volt lehetőséged azt mondani, hogy Krisztus értem halt meg, azt mondja János, hadd olvassam föl, hogy ne csak úgy nézzek ki, mint aki random igéket dobál nektek. János 10:10 beszél arról, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. A földön azt mondja egyik helyen a Biblia, hogy ne irigykedj a gonoszokra, amikor neki sikerül valami. Nem lesz sokáig tartható az az állapot. Azt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, és én ezzel szemben azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Azt az életet, ami a mennyből jön. Azt az életet, ami minden nap megadja azt, ami nekünk kell. Én vagyok a jó pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor, és gondot viselek a juhaimra. Ismerem őket, ahogyan az Atya ismer engem. És a juhaim is ismernek, mert az életemet adom a juhokért. Jézus az életét adta a te életedért. És azt mondja, ezen gondolkozz, azt mondja a Róma beliekhez írt levél. A rómaiakhoz, nagyon érdekes, hogy megmaradnak ezek a régi berögzött megnevezések. Az EFO-ban a rómaiakhoz van, ugye a régi meg Róma beliekhez. Mit mond az írás? Mit mond az írás? Pár visszarefelál arra, hogy Józsué könyvvel, Mózes könyvvel le van írva. Azt mondja, mit mond az írás? Hol van Isten? Hol van Isten? Lement a mélységbe, fönn van, oldalt van, sarokban van, elbújt, bennem van. Hol van Isten? Azt mondja, hogy egészen közel van hozzád. Isten és Isten üzenete. Ott van a szádban és a szívedben. Ez pedig a hit üzenete, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát megvallod, hogy Jézus Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert belül a szívedben jön létre az a meggyőződés. De én és a családom. A szívedben jön létre ez a meggyőződés. Nem más fogja neked mondani, nem én fogom neked mondani. Te fogod mondani. De én és a családom. Úgyhogy nézd mennyei perspektívából az életedet. Nézd azt, hogy Isten azt mondta, hogy jó, lehet, hogy nem látod előre 5 évre, hogy mi lesz a családodban, de azt tudod, hogy én egy gondviselő Isten vagyok, aki minden nap megadom azt, amire szükséged van, és a holnap felől is gondoskodom, és a holnap majd megadja a holnap problémáira a választ. El tudod ezt mondani? Vagy én így nézek elé most a következő időszaknak. Minden napnak elég a maga baja. El tudod-e mondani, hogy Jézussal van kapcsolatod? El tudod-e mondani azt, hogy Krisztussal nekem a kapcsolatom rendben van? Vagy azt mondod, hogy és lehet, hogy a heti vagy havi egy biblia olvasás az nem nevezhető kapcsolatnak. Próbáld ki, hogy egy hónapig csak egyszer egy mondatot mondasz a feleségednek, vagy egy jó barátodnak. És nézd meg fél év múlva ezt a kapcsolatot. Adja magát. Ha Istennel egy hónapban egy szót váltasz, egy mondatot váltasz, ha egy mondat erejéig engeded be az életedbe, de te válaszd az életet, és nekem ez tetszik, de te válaszd az életet. Úgyhogy gyertek, dicsőjtsünk egyet, énekeljünk egyet, és aztán lesz lehetőséged azt mondani, hogy Krisztus, legyél a megváltom. Te vagy az Uram. Te vagy az Uram, és irányítsd az életemet. De gyertek, énekelj.